Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a nagykálói református templomból. Igét hirdet Repelik Gábor, lelkipásztor.
Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megerősíti. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntjük az Európa Rádió hallgatóit is, és a testvéreket kérjük itt és a hullámhosszok túloldalán, dicsérjük együtt Istent énekszóban a 33. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, a második és harmadik verseket pedig helyünket elfoglalva. A 33. Zsoltár első verse így kezdődik: Nosza, Istenfélő szent hívek. Arra hívott a Zsoltár, hogy énekeljünk gyönyörű, szép, új éneket Istennek. Tegyünk így lélekkel és értelemmel, énekfüzetünk 86-os énekével, dicsérjük tovább Istent, és a harmadik versre különösképpen figyelve készüljünk az ige hirdetésre. A lélekkel és értelemmel énekfüzetünk 86-os éneke: Jézus, a mi oltalmunk.
Thank you.
Fohászkodjunk fennállva mindenható Istenünk előtt a Zsoltárok könyvének 51. fejezetéből a 12. verssel. Tiszta a szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Szeretett testvérek, Isten igéjét a református bibliaolvasó kalauz szerint erre a hétre kijelölt szakaszból olvasom, János evangéliumából, János evangéliumának 8. fejezetéből, a 2. verstől a 11. versig terjedő szakaszt. Amíg Isten igéjét olvasom, kérem a gyülekezetet, hogy figyelmes szívvel, helyét elfoglalva hallgassa az Úr igéjét, amint szól hozzánk János evangéliumából, a 8. fejezetből. Korán reggel ismét megjelent a templomban, mármint Jézus, és az egész nép hozzásereg lett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasság törésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik, aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva, tovább írt a földre. Azok pedig, akik ezt hallották, egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Eddig Isten írott igéje. Hogy ennek a történetnek a könyörületessége és szeretete átjárja a mi életünket, ezért imádkozzunk. Mindeneknek teremtője, megtartója, mindenható Isten, a nyugalom napján de jó volna valóban megnyugodni nálad, megmártózni a megelégedés, a hálaadás örömében, hogy gondot viselsz rólunk, hogy engedtél még egy nappal többet megélni, hogy engedtél egy olyan hét után lenni, amiben bőven volt nevetés, öröm, siker, előrelépés, természetesnek vett dolgok jelenléte, mint a család, a levegővétel. Mindenható Atyánk, segíts most valóban megnyugodni. Megnyugodni azoktól a szavaktól is, amelyek bennünket is ítélettel értek el. Családon belül, munkahelyen, iskolában, az interneten keresztül. Segíts Úr Jézus Krisztus tőled példát venni, hogy úgy éljünk a megítélés, a vélemény formálás lehetőségével, hogy ez nevedre dicsőséget hozzon, a másik embert előre vigye. Szentlélek Isten, dolgozz mi bennünk, hogy mindezeket ne csak meghalljuk, hanem szerető tanításod és bölcsességed váljon életünk minden napjaink részévé. Legyen így áldott életünk, és legyen így áldott a te neved. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, a gyermekfoglalkozásra készülőket kérem ide az úrasztalához.
Jaj, de jó sokan vagytok, örülünk nektek, Isten hozott benneteket. Fogok mondani most szavakat, és arra kérlek benneteket, hogy az ellenkezőjét mondjátok. Mi az ellenkezője annak a szónak, amit én mondok? Azt mondom, hogy csúnya. Mi ennek az ellenkezője?
Szép.
Szép. Azt mondom, hogy rossz.
Jó.
Azt mondom, hogy buta.
Okos.
Azt mondom, hogy kövér.
Vékony.
Nagyon ügyesek vagytok, nagyon jól megy nektek ez a játék. Észrevettétek, hogy ki mondott jó dolgokat? Ti mondtatok jó és szép dolgokat, vagy én mondtam jó és szép dolgokat?
Mi?
Ti bizony, ti mondtátok a szép és jó dolgokat, és arra kér bennünket a mai történet, hogy mi is mindnyájan szép és jó dolgokat mondjunk egymásnak, és így építsük, így szeressük egymást, mert Isten is így szeret, és így szeretget bennünket. Ezzel a gondolattal kívánunk számotokra áldott gyermekfoglalkozást, kérjük a kísérőiteket, hogy vezessenek át benneteket a foglalkozásra. Az ige hirdetésre
készülve pedig kérem a gyülekezetet, énekeljünk, énekszó által készítsük lelkünket, életünket az ige befogadására, a 155. dicséretet énekeljük.
Szeretett testvérek, két igeverset szeretnék újraolvasni a már az előbb felolvasott történetből, János evangéliumának 8. fejezetéből. Hadd olvassam újra most a 10. és a 11. verseket. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt: senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Amen. Amennyire lényeges kérdés az oltás az egészségügyben, legalább annyira aktuális az emberi kommunikációban. Csak míg az előző tervezett formában zajlik, addig a szóbeli oltás, mint romboló jellegű kritika irányítás nélkül megy végbe, ezekben a percekben is a világhálón és a személyes térben is. Ennek a fajta oltásnak a lényege a tettenérés, a leleplezés, a megszégyenítés. Kiváltó oka pedig az emberi álnokság, ami választékosan és folyamatosan biztosítja a kínos és égő eseteket. A kérdés, hogy vajon hol van ebben a mi felelősségünk. Az biztos, hogy sem a nem törődömség, sem pedig az egymás oltogatásába való bekapcsolódás nem lehet a mi válaszunk. Egyik szolgálati helyünkön egy idős hölgy feladatának érezte azt, hogy minden egyes hibát felemlítsen és szóvá tegyen. És bár igyekeztünk tekintettel lenni az ő érzékenységére, természetesen sohasem sikerült ez maradéktalanul. Aztán, amikor elment a mindenélők útján, akkor meg az hiányzott, hogy senki semmihez semmit nem szólt hozzá. Mintha mindenkinek mindegy lett volna minden. Az az érzésem, hogy ez a két véglet egyszerre van jelen az életünkben. Egyrészt csendben vagyunk, és nem foglalkozunk kellőképpen egymás életével, és legfőbbképpen nem adunk építő jellegű, jó szándékú iránymutatást egymásnak. Másrészt viszont, hogyha valami baj történik és láthatóvá válik, ha valakiről valami álnokság derül ki, akkor aligha áll meg bennünk a szó, a terméketlen kritika, az oltás. Vajon hogy lehet elejét venni ennek a fajta nem törődömségnek és az ebből fakadó szégyenítésnek? A választ ezúttal is a Szentírás adja meg számunkra. Jézus a jeruzsálemi templom egy helyiségében tanított, ma talán úgy mondanánk, hogy bibliaórát tartott, amikor az írástudók és a farizeusok vittek elé egy házasságtörésen tetten ért nőt. Kevés kínosabb és szégyen teljesebb pillanat van annál, mint amikor az embert rajta kapják, hogy éppen valami helytelen dolgot csinál. Legyen szó akár egy gyermeki csíntevésről, akár egy felnőttként elkövetett szabálytalanságról, a leleplezéskor tapasztalt érzés, hogy megnyílik alattunk a föld, hogy majd elsüllyedünk szégyenünkben, szinte megsemmisítően hat. Így állt ott az a nő is. A lelepleződés okozta trauma, a meghurcolás jelentette szégyenérzet és a következményektől való félelem érzésétől megbénítva. Mondhatnánk mai nyelvezettel, adott a pikáns sztori, nyilvánosságra került a tett, és most szabad a pálya, lehet ítélkezni. A mózesi törvények szerint az ítélet halál, mégpedig megkövezés által, mondják a vádlói. De te mit mondasz, Jézus? Neked mi a véleményed? Mi a kommented? Mielőtt Jézus válaszát megvizsgálnánk, fontos tudatosítani magunkban azt, hogy a nő vádlói igazából nem Jézus véleményére voltak kíváncsiak csupán, őt is szerették volna leleplezni. Mert féltek. Féltek a Jézus által hozott változásoktól, ezért indokot kerestek, hogy megvádolhassák és megölhessék őt, és ezzel a szándékkal álnokul kérték az ő véleményét. Mester! Mester, mi a te véleményed? Mit mondasz? Nos, ha Jézus azt válaszolta volna, hogy igazatok van, halál reá, akkor támadható lett volna egyrészt a róla kialakult szeretetteljes és könyörületes kép, másrészt a római törvények megsértése miatt is vádolható lett volna, hiszen abban a korban csak a római hatóság szabhatott ki ilyen súlyos büntetést. Ha pedig Jézus azt mondta volna, hogy engedjétek el, könyörüljetek rajta, akkor meg bűnpártolás és a Szentírás megsértése miatt vonhatták volna őt felelősségre. rafinált elképzelésük szerint, Jézus a válaszával saját magát sodorta volna bajba. És testvérek, ez a helyzet a mi ítélkezésünkkel is. Esélyt adnak a rossz akaróknak arra, hogy kicsavarva azt ellenünk fordítsák. Igazából ma sem a véleményünkre kíváncsiak a vádlók, csak újabb és újabb leleplezéseket akarnak. Pont te szólsz be. Pont te mondod ezeket, akiről tudjuk, hogy. Testvérek, miért viselkednek így sokan? Hát azért, mert hogyha az embert nem az Isten lelke irányítja, akkor a gonoszság. A gonosz pedig legjobban vádolni szeret. Rámutatni a hibáinkra, emlékeztetni a tévedéseinkre, leleplezni és úgy hagyni, védtelenül összetörve, mint azt a nőt. Csak hogy még minket könnyedén le lehet leplezni, addig Jézust maximum csak vádolni lehet, de rajta kapni, leoltani nem. Hiába a nő vádlóinak alattomos szándéka, Jézus átlátott rajtuk. Ezért a feltett kérdésre sem válaszolt, vagy legalábbis nem a várakozásoknak megfelelően. Azt olvastuk, lehajolt, és az ujjával írt a földre. Sokan sokféleképpen értelmezték már Jézus ezen reakcióját, egyesek szerint a vádlók nevét és bűneit írta le a porba. Mások szerint Jézus Isten könyörületességéről szóló igéket idézett, és olyan is van, aki szerint csupán időhúzás céljából firkált. Ami biztos, hogy a bibliai szövegből nem derül ki, hogy mit írt vagy mit rajzolt Jézus. És az is biztos, hogy nem ez bírt a távozásra a vádlókat, hanem a szavai. Vannak tehát dolgok a Szentírásban, amelyeket nehezen vagy egyáltalán nem érthetünk, talán a jelenlévők, a szemtanúk sem értettek, talán az írásba foglalók sem értettek igazán, de fel van jegyezve azon egyszerű oknál fogva, mert így történt. Mert így történt. És ez még nagyobb nyomatékot és még nagyobb hitelt ad azoknak a dolgoknak, azoknak a megnyilvánulásoknak, amiket viszont megérthetünk, mint Jézus szavait. Aki bűntelen közületek mondja, az vessen rá először követ. Nem azt mondja Jézus, hogy nem bűnös, még csak nem is azt mondja, hogy nem kell őt megkövezni, hanem azt mondja, hogy aki követ ragadna, az először vizsgálja meg magát, hogy bűn nélküli-e. Ezt lehet úgy értelmezni, hogy Jézus itt a farizeusok és az írástudók rejtett bűneire tapint rá. Amit ők titkoltak ugyan, de Jézus jól látott, akár csak a samáriai asszony történetében, és amikor az írástudók és a farizeusok ezzel szembesülnek, amikor lelepleződnek, akkor elszégyellik magukat és elkullognak. Lehet így olvasni ezt a történetet. Elvégre nem csak az érdemel közülünk büntetést, akit rajta kapnak, hanem az is, akit nem kapnak rajta, de ugyanazt csinálja. Ugyanakkor nehéz elhinni azt, hogy ezek az öntelt, kivagyi, vallási vezetők itt tényleg belátták volna a maguk vétkeit. Azért ennél ők makacsabbak voltak. Inkább az vált nyilvánvalóvá számukra, hogy a tervük, hogy törbe csalják Jézust, ez lelepleződött. Törbe akarták csalni őt, a mózesi törvényekre hivatkozva, csak hogy az általuk felhozott törvény többek között azt is tartalmazta, hogy mind a két házasságtörő félt ugyanolyan büntetésben kell részesíteni, mégpedig ugyanolyan szigorú rend szerint. Márpedig velük csak a nő volt jelen. A férfi hiánya pedig egyértelmű jele volt annak, hogy ez csak egy színjáték, és a szerencsétlen és meghurcolt nő csak egy eszköz az ő kezükben. Így amikor Jézus megszólalt, akkor tulajdonképpen azt mondta, emberek, ti a törvényre hivatkozva akartok elítélni valakit, de vajon ti a törvény szerint jártok el? Ti a törvényen megálltok? Ha igen, akkor tegyétek. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek. Szeretett testvérek, nem arról van szó, hogy ember az embert meg nem ítélheti, vagy hogy nem formálhatunk egymásról véleményt, dehogy nem. Dehogy nem. Keresztényként arra vagyunk elhívva, hogy különbséget tegyünk Isten kijelentése alapján a helyes és a helytelen cselekedetek között, és hogy erről és erre egymást is figyelmeztessük. Jézusnak ez a mondata arról szól, hogy ne használja fel senki öncélúan a Biblia sorait, mert nem arra való. A nővádlói ezt tették. Törvénytelenséggel vádoltak valakit öncélúan, és közben maguk is törvénytelenül jártak el. És Jézus ezt leplezi le. Ezért mentek el egyikőjük a másikójuk után. Egyedül Jézus meg az asszony maradt ott középen minden bizonnyal, a Jézussal lévő sokaság gyűrűjében, mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senki sem látott a vádlók közül, akkor így szólt az asszonyhoz, asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem ítél el téged. És az asszony így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Kedves testvérek, ne legyenek illúzióink, a történetben nem mi vagyunk Jézus, az épp rajta kapott ismerősünk pedig nem a házasságtörő nő, akit egyesek vádolnak, de mi nagy lelkűen felmenthetünk. Mi a rajta kapottak vagyunk. Minket vádolnak, és Jézus ugyanúgy a mi bíránk is, mint annak a nőnek egykor. És ez a mi esélyünk is. A keresztény ember nem azért áldott, mert nincs neki mit felróni, vagy mert őt nem lehet mivel leoltani, bárcsak így lenne. A keresztény ember azért áldott, mert még a rajtakapás pillanatában is, élet és halál határán is, megszégyenülve és kiszolgáltatottan is, van mellette valaki, aki kiáll érte azért, hogy megmentse az életét. Ő Jézus Krisztus, aki most is tudja, aki most is látja, hogy mi folyik az életünkben, a múltunkban és a jelenünkben, és nekünk is ugyanazt mondja, ha közel kerülünk hozzá, mint annak a nőnek egykor. Bűnös vagy. Bűnös vagy, ez vitán felüli. De én mégsem ítéllek el téged. Ez az evangélium lényege, testvérek. Hogy bár nekünk kellene elszenvednünk a tetteink méltó büntetését, de Jézus ezt nem engedi. A helyünkbe lép, hogy őt érjék a halálos kövek, hogy ő kapjon fájdalmas szegeket, hogy őt gúnyolják és őt gyalázzák. Ezért mondta róla keresztelő János, amikor meglátta, íme az Isten báránya, a helyettes áldozat, aki elveszi a világ bűneit. Nem arról van tehát szó, hogy Jézus könnyedén veszi a bűnt, és pusztán csak elengedi azt, ez nem lenne igazságos a részéről, hanem maga szenvedi el a bűneink következményét, a büntetést, és ez a kegyelem az ő részéről. Ezért írja azt Pál apostol, nincs tehát most már semmiféle ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Krisztusban lenni pedig azt jelenti, tudom, hogy bűnös vagyok, de Jézus szabaddá tett. Nem elítél, nem megbüntet, hanem helyreállít, reformál. Visszatérve a bevezetőben feltett kérdéshez, hogyan lehet elejét venni a napjainkban is jelenlévő nem törődömségnek és az ezzel egyidejű oltogatásnak? Kedves testvérek, a történet alapján azt mondhatjuk, hogy ehhez Jézus közelében kell lennünk, és Jézus közelében kell maradnunk. A második versben az áll, hogy a templomban már korán reggel Jézus köré gyűltek, és tanítására figyeltek. Nem is támadt semmi baj közöttük. Érintetlenek maradtak. Nem bűntelenek, de zavarkásoktól szabadok. Kedves testvérem, te se érd be kevesebbel. Legyél te is minden nap a Jézus köré összegyülekezett seregben. Ha pedig távol állsz épp Jézustól, nos akkor megalázottként vagy megalázóként is ott a helyed előtte, ahol az igazság és a szeretet egyszerre érvényesül. Igazság azért, mert kimondásra kerül a bűn, és szeretet, mert megmentésre kerül a bűnös. A farizeusok és az írástudók Jézus elé vitték a vétkes nőt, és ezt az egy dolgot a hátsó szándékuk ellenére jól tették, hiszen ezzel megteremtették annak a lehetőségét, hogy elhangozzon a bocsánatot is magában foglaló eligazítás, én sem ítéllek el téged, menj el és mostantól fogva többé ne vétkezz. Kedves testvérek, legyen a mi gyülekezetünk, bárhol is élünk, az a hely, ahol egyszerre lehet Jézus közelében együtt lennünk, tőle tanulni, és megtört életeket és kapcsolatokat rendezni. Így legyen. Amen. Fennállva imádkozzunk. Köszönjük a bocsánatodat, Atyánk, amit Jézus Krisztus szenvedése árán szereztél nekünk. Hálásak vagyunk neked a bűnbocsánat bizonyosságáért, hogy ez lehet a hitünk alapja, hogy te igazságos vagy, te tartod a szavad, az ítéleted, de önmagad állítottad a büntetés helyére. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy hol önmagunkat, hol a körülöttünk élőket vádoljuk, alázzuk és oltjuk, ahelyett, hogy átlátnánk a te irgalmasságodat, és gyakorolnánk azt. Elmondanánk embertársainknak, ne ítélkezzenek, ne féljenek, ne rettegjenek, hanem kerüljenek a te közeledbe, és maradjanak is ott. Drága Istenünk, arra kérünk, hogy az előttünk álló héten légy te a mi vezérünk. Üzenetedet elevenítsd fel a legkülönbözőbb élethelyzetekben, hogy irgalmasságod megnyugtassa mi sokszor háborgó szívünket és kétségeskedő lelkünket. Vigyázz a kicsikre és a nagyokra, az otthon maradókra és az útra kelőkre, erősítsd a gyengéket, és tedd, kérünk, bölcsekké a felelősség teljes munkát végzőket. Atyánk, mindenható Urunk, Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus parancsa szerint hirdetem az adakozás lehetőségét, éljünk a hálából fakadó felajánlásainkkal. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most, és az örökké valóságban. Amen.
Záró énekünket, helyünket elfoglalva énekeljük a 207. dicséret 9. és 10. versei. A 207-es dicséret 9. versét énekeljük, kezdésképpen így kezdődik: Reám vigyázz a szép felvont egekből.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk a nagykálói református templomból. Igét hirdetett Repelik Gábor, lelkipásztor.
Isten előtt csendességben, Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.